リスからより説明します。
Hogy szeretettel ajánljuk mindenkinek az imaős könyvünket is, amit fent van az emeleten, aki még nem járt a végig, nem imádkozta végig ezt a mai napot, akkor ezt bátran tegye meg. És akkor mindjárt kezdjük, áldás végesség. Eszterényi előtt hadd szabadjon még, terses bizottságtétel ügyvén szeretne elmondani, tessék kevésnek.
Valóban,
igen. Mert itt van,
itt van,
nem
van, csak állít.
Isten kezében. Az én számomra véletlen nincsen, ború vagy derülenk fejem fölött. Mögötte ott van atyám az Isten, visszatekintve öröm s bok között. Tisztán látom, míg bölcsen vezetett, érzem, hogy mind nagyon szeretett. Édes béke száll szívem mélyébe, életemet Isten tartja kezébe. Nem kell félnem, ha ő van velem, csak ő enged, az eshet velem. Sötét fellegek éjjelén járom bár, béke tölti be kebelem, Isten kezébe van az életem, javamra ad mindentől nekem. Tövés, ha tép is rózsanő azon, hálaszó vártja fel majd panaszom. Kezébe vette életem kormányát, megszabta nekem bölcsen az utat, és én megyek, amerre vezet, áldom azt a bölcs hatalmas kezet, mely védett, őrzött hosszú éveken, s mely uralkodik földön és egen. Kezébe vette életem idejét, csendben várok, míg ő intézkedik. Miért előzném meg csodás terveit? Nem siet ő, de el sem késhetik. Mindenkit legjobban és legjobbkor végez. Tudom, ő szeret, és nekem elvégez. Bármerre vezet, bízom benne hisz. E földről karja fel, megy be hisz.
Köszönjük szépen a bizottságtételt. Kedves testvérek, hogy gyülekezetünk történetéről Köncöl Dánielné Eszteréné sokszor tesz bizottságot. Most is erre kértük, hogy szóljon róla. Köszönjük szépen, hogy jártam, és rájönnek ebben a szolgálatban.
Megköszönöm a feltérést, és már jártam az imaösvényen, hogy fohászkodjak, hogy most tudjak megfelelni a kedves közönségünk, kedves hittestéreink elvárásának, akik engem már bizonyosan arról ismernek, hogy mindig valami helytörténeti dolog jut eszembe mindenről. Hát most itt kaptam egy alkalmat, hogy a református egyházközségünk történetéről tartsak egy előadást. Nem írtam le, mert nem tudtam, hogy milyen létszámú és milyen összetételű közönségem lesz, de azt előre bocsátom, hogy egy órahoz roppant kevés lenne, hogy minden dologról be tudjak itt számolni, amit az idő folyamán az egyházközségünk kézirattárából sikerült kibányászni, összegyűjteni. Az érdekesebb eseményeket szeretném feleleveníteni, annál is inkább, mert maga a református maján is egy kuriózum, és hát ennek közepette meg még nagyobb kuriózum, hogy ilyen komolyabb témával is előállunk. Azt, hogy a reformáció 500. évében ez a kis közösség, mert nemhogy maroknyi, de fél maréknyi közösség volt a kezdetek kezdetén. Ez a református közösség a reformáció 500 évéről, 234 éven keresztül nem csak hogy megalakult, hanem élt, alkotott, gyarapodott, gyarapodtak híveinek száma, ez maga egy jó Istentől kapott ajándék. Az első időkben, az 1700-as években itt a lakosság szer többségű a katolikus lakosság, sváb és tót, így mondom, tehát szlovák és német, és nagyon-nagyon kis számú a magyar lakosság. Ez a mai fülnek kicsit szokatlan, érdekes, mert itt vagyunk a főváros közelébe, de hát akkor még nem főváros, viszont királyi székhely Buda, és azért szándékosság is volt ebbe a dologba, hiszen a Rákóczi szabadságharc után vagyunk nem sokkal, és a fővárost, illetve a királyi székhelyet, Budát, a budai királyi székhelyet idegen nemzetiségű tagokkal, lakosokkal igyekeztek körbevenni, hiszen tudjuk, hogy az 1700-as évek a sváb lakosság betelepítésének az ideje, a szerb lakosság pedig korábban már részint betelepítéssel, részint betelepüléssel a törökök idejében megtörténik. Pomáz az a hely, ahol a szerbek úgy tartják, hogy ezt a települést ők alapították. Az azonban, hogy a középkori Pomáz nem pontos, ugyan ezen a helyen volt, ez is bizonyítja, hogy a két alapítás tulajdonképpen nem esik egybe. Ugyanis a régi térképek, az első térképek még megjelenik, őspomász helyét megjelölik, ami a Klisztán volt, és ott van az a honalapítási kápolna, ami Dusz Lászlónak a kezdeményezésére ezt a körülményt igyekszik rögzíteni. Na most az 1700-as években itt a szerb lakosság a 1690-ben, tehát a török kiűzése után indul meg egy nagy szerb betelepülés, de Bátonyi Pálra tudok hivatkozni, aki a Batai család leszármazottjaként, a Batai család kutatója, ő azt állítja, hogy talált olyan iratokat, amelyek bizonyítják, hogy már 1620 és 40 között történt betelepítés a mai Vajdaság területéről. Körülbelül 10 családot említenek az írások, de tudjuk jól, hogy ez nem 20 főt, de nem is 30-at jelent, hanem ezek inkább nemzetségek lehettek, akik itt akkor letelepednek. Hát ugye a török időkben elnéptelenedett, és hogy legyen, aki a földeket dolgozza, és legyen valami haszna ennek a tulajdonnak, hogy úgy mondjam, ezért volt szükséges jobbágyok betelepítésre. Aztán 1690 után jött egy nagy betelepülés, amire Lipót császár végül is beleegyezését adta, és így az 1700-as években ez egy szerb többségű helyé válik. A sváb és a szlovák betelepülés fokozatosan történik. Mindezeket csak azért említem, hogy megmagyarázzam, hogy miért van az, hogy itt a budai királyi központ tő szomszédságában magyar szót szinte nem is lehetett hallani. Hogy mégis mit tudunk a magyar és református lakosságról ezekben az első időkben, annak egyrészt a forrása az a jegyzék, amit a hegyen túl van Pilis Boros Jenő, igen. A Pilis Boros Jenői plébánián jegyezték fel az első pomáziakat, akik katolikusok, és a pomázi katolikus plébánia megalakulása után átadták a jegyzéket ide a plébániára, és ott, mint más vallásúak, vannak nevek felsorolva. Ezek a között, a nevek között, ezért felolvasom, hogy kik vagyok, mert ezt leírtam, egy pillanat, kik ezek a nevek. Egrecki József, Berecki József, Bíró András, Kurdi András, Sutko György, Kocó István, Látás Sánuel, Szalai György és Hajdú, hát elírás van itt, Hendúnak van írva, ez egy elírás, összesen 8 házaspár, 33 fő. Őket tekinthetjük a 18. századi első református, vagy magyaroknak és reformátusoknak. Azután ennek a dominiumnak, így van említve, a földesura a Vattai család lévén, a Vattai család családi gazdálkodásban művelte óriási kiterjedésű földjeit, és az azt jelentette, hogy a család tagok közül, hát több százan voltak, van ilyen családfám, amit összeszámolhatóan több százan is voltak, de mindig a legtekintélyesebb tagját megválasztották a családnak, a tekintetes família direktoraként van említve, akihez minden ügyes bajos dologgal fordulni lehetett. Na most ez az a Vattai Pál és protestáns a család, eredetileg luteránusok, de itt ezen a vidéken evangélikusok kevesen voltak, és miután itt református magyarokat sikerült ide telepíteni a későbbiekben, ők református vallásúvá lettek. Tehát a Vattai Pál a familiának az a direktora, aki az első, tehát a magját megteremti a református egyházközségünknek. Ennek a története is érdekes, mert a Jóisten akaratán kívül még kellett hozzá, hiszen mondom, nagyon kevesen voltak létszámra, kellett a dolgok szerencsés együttállása is, mégpedig az, hogy az óbudai református templom építéséhez kellettek még protestánsok. De hogy ezt miért is emelem ki? Azért, mert a 18. század, az 1700-as évek, az az ellenreformáció évszázada. Ezt történelemből is így tanuljuk, ezek olyan tények, ami különösen a Buda környéki településeket nagyon sújtotta. Pestről, Budáról, Óbudáról elűzték a protestánsokat, hiszen a török időkben ez a vallás szabadon terjedt, és nagy népszerűségre tett szert, úgy tartják a hozzáértők, hogy a ország 90%-a protestáns lett abban az időben. Tehát innen a sváb, katolikus sváb családok betelepítésével, és már az itt meglévő görög-keleti szerbek és görögök nagy létszáma mellett Pestről, Budáról, Óbudáról kiűzték azáltal a protestánsokat, hogy nem engedtek betelepülést, aki örökölt se vehette birtokba, amit örökölt, és céhekbe nem léphettek be, a mester az idansoknak, ha más vallásúak voltak, adtak egy-két év haladékot arra, hogy vagy katolizálnak, vagy áttérnek, vagy elhagyják a céhet, tehát tulajdonképpen nagy visszaszorítottságba éltek az akkori protestánsok. Na most II. József rendelete, a türelmi rendelet néven elhíresült intézkedése volt az, amely feloldotta ezt a tiltást, de kitételek vannak mellette, hogy még az 1700-as évek végén is református templomot csak ott lehetett építeni, ahol legalább 100 család élt a templom közelébe. Itt jön a dolgok együttállása olyan módon, hogy Vattai Pál kapcsolatai révén a óbudai reformátusokhoz számították a pomázi reformátusokat is, és ezáltal végre volt elegendő létszám ahhoz, hogy az óbudai református templom építésébe kezdhessenek. Ehhez Vattai Pál más anyagi segítséget is, tehát azt mondhatjuk, hogy nem csak építőanyaggal, kővel, fával, egyebekkel, hanem hívő református lelkekkel is hozzájárult az óbudai református templom építéséhez. Ez az időszak aztán azért is fontos az óbudaiaknak, mert ugyanakkor Vattai Pál felajánlást tesz a lelkész javadalmazására, amiben van készpénz éves javadalmazása. Ha most azt mondom, hogy 30 forint, akkor ez mosolyogtató, mert nem tudnám átszámítani. De van 12 akó bor is, ami évente jár, amit viszont már 45-tel beszorozva ki tudjuk számolni, hogy ez mennyit jelentett, hogy hány fa, és egyébként még a párbér megállapítása is ebbe a hagyaték, vagy ebbe az alapítványban van benne, meg az is, hogy de ez mind az uradalom fizette. A párbér azt jelenti, hogy házas páronként 30 fillér évente, ami megint egy annyira csekély összeg, de nyilvánvaló, hogy akkor nagy értéke volt, amit az uradalom fizetett. Tehát a dominium, így van ugye a tekintetes família, vagy dominium, így van említve a vattai uradalom, és az vállalja magára minden költségét az egyházközség megalapításának. Na most az első időkben és az első istentiszteletek, ezt azt hiszem sokan tudják, hogy a kastélyban, a kastély erre a célra rendelt szobájában volt, ott hangzott el először Túros Péter nevű óbudai lelkipásztornak a ige hirdetése, a kegyelem néktek békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, ez az Efezusiak első levelének a második verszaka. Ott hangzott el először, ez is fel van írva, meg van örökítve, tehát a kastélynak egy szobácskájába, de ez a kastélyhoz hozzá kell tennem, hogy ez gazdasági épületnek épült, méghozzá borházként, mert hiszen a szőlő adta a legjobb megélhetést ezen a vidéken, és ez ennek bizonyítéka is az a kétszintes pince, ami a úgynevezett vattai teleki kastély, vagy teleki vattai, de hát ez vattai teleki, mert ezt vattai Pál építette, annak az alsó szintjén egy kétszintes pince található. Ezt követően körülbelül 30 évig, annyiban vált, nem is, hát 10 év múlva, most nagyot ugrottam, ennyit nem akarok időbe ugrani, bár nagyobb léptekbe fogok haladni, hogy a kastélynak, tehát 1783. szeptemberében volt az első istentisztelete, a gyülekezetnek és a református vallásúaknak a jobbágyok is oda jártak, az volt az istentiszteleti helye, az a szoba, amit erre a célra rendeltek, majd aztán sáros idővel nehéz volt feljárni, tehát hamarosan intézkedés történik, hogy fundust kaptak. A fundus az telek, de mindenhol fundusként van tulajdonképpen említve, mégpedig a Fáji Rudolfnak adománya telket ajándékoz itt, ahol most vagyunk, azért, hogy a reformátusok tudjanak maguknak egy hajlékot építeni, de itt kell azt is elmondani, hogy van egy másik történelmi felekezet, az izraelita, amelyiknek elég sok izraelita él, hát jó kereskedelmi lehetőségek voltak itt, mint földesúri központ, ez védelmet is jelentett. Tehát egyszerre kapnak fundust itt, ezen a részen az izraeliták és a protestánsok. Na most a protestánsok háza az, mint iskolaház, oskolaház, így épül meg, méghozzá ez az épület a mostani Révész Optika. Valószínűleg sokan jártak már benne, annak a első szobája volt a tanterem, és régi szokás szerint a tanterem, hétköznapokon tanterem, vasárnap pedig istentiszteleti hely. Na most ehhez hozzátartozik azonban az is, hogy csak 4 hetente van istentisztelet, és nincs saját papja, mert filiaként, tehát leányegyházként, az óbudai gyülekezet leányegyházaként alakul meg ez a kis létszámú pomázi gyülekezet, és saját papja nincs, az óbudai pap 4 hetenként jár ki istentiszteletre. De aztán csak hamar kinövik, hát aki már járt a Révész Optika üzlet helyiségében, látja, hogy ez egy eléggé szűkös helyiség, hát ilyen 20-30 tanulónál több nem is fért el benne. Azonban a ünnepeken, amikor összegyűlt apraja nagyja a reformátusoknak, a korabeli feljegyzések szerint egymás hegyén hátán ült benne a nép, sátoros ünnepeken, és hát szükség lett volna már egy tágasabb helyre. Ez hamar bekövetkezik. Na most, ha most itt nagyobbat lépünk a történetbe, még azért itt kell megemlítenem, hogy akkor itt van már egy református tanító, aki Verőcéről jön, Verőce prédikátora volt Szilvási Mihály, azzal érkezik, azzal a reménnyel, hogy itt majd papra lesz szükség, ha önállósul a felekezet vagy a gyülekezet, akkor szükség lesz egy papra, ami, hát ez a várakozása nem teljesült, de hát tulajdonképpen a lánya itt megy férhez, ahhoz a Maras Vencelhez, aki ennek a gyülekezetnek 1831-ig a gondnoka volt. És hát nem ismeretlen a Maras név. Ezt követően a most, ha nagyobbat lépünk a történetbe, tehát szükségessé válik a templom építése, de ez már nem szerencsés időben történik, ugyanis a vattaiak gazdálkodásában megszűnik, a családi gazdálkodás, elosztják a birtokot, és elveszti tulajdonképpen ez a kis csoport, kis vallási közösség, elveszíti legtekintélyesebb támogatóját, mert innentől kezdve már nem választanak direktort, maradnak a vattaiak, vattai leszármazottak itt, de azoknak már nem olyan nagy a tekintélye. Na most ez azokból a feljegyzésekből tűnik ki igazán, amelyeket a református tanító, aki egyben segédpap is, így jelzi magát például Bujdossó Mihály, így írja alá, aki 18 éven át volt itt református tanító. Ennek az a magyarázata, hogy a református kollégiumi rendszerben az oktatás úgy történt, hogy a nagyobb diákok, az arra érdemes, jó tanuló nagyobb diákok okították a kisebbeket. Tehát már gimnazista, lehet azt mondani, 10 éves korukban gyakorlatot szereztek a tanításban, majd erre épült a teológiai képesztendő, mint főiskola, aminek a végső vizsgája az arra érdemesek, külföldre mentek diplomát szerezni, voltak nekünk is ilyen papjaink, a Szűcs tiszteletes, de Demeter József is külföldön szerezte Angliába a diplomáját. Tehát ez a hagyomány később is megmaradt. Hát természetesen átalakult maga az oktatás, de ezekben a korai időkben, akik magasabb iskolát nem végeztek, vagy nem mentek, nem tudtak külföldi tanulmányi útra menni, azok elhelyezkedtek kis gyülekezetek iskoláinál, mint református tanító. Ennek a református tanítónak papolni, így nevezték, tehát prédikálni nem volt joguk. Tehát korlátozott jogokkal, de az egyház életébe, mint segédpapok részt vettek. Na most hát ez a segédpap, erre a segédpapra maradt tulajdonképpen ezekben az időkben, amíg az Óbudán volt a lelkész, minden ügynek az intézése, és többször panaszolja el, például Bujdossó Mihály, hogy nincs kihez forduljon a például abban az ügyben, hogy valaki elbirtokol, Belgrádi Sándorné önnagysága, így van említve, intézője volt ez a Belgrádi Sándor a vattaiaknak, hogy elbirtokol a tanítói kertből, de nem tudja, hogy kihez fordulhatna panaszra ebben az ügyben. Na most a templom építése 1814 májusában egyházi tanács dönt arról, hogy templomot építsen. Erre meg is indul a gyűjtés, minden felekezet segít, hozzájárul a jobbágyok robottal, anyagok összehordásával, tehát elindul. Mindeneknek kezdetén ugye ki kellett mérni a templom fundusát. Ezt azért említem, mert van egy érdekesség, nem tudom, hogy megfigyeltétek-e már, hogy a templom nyugati falán szinte rajta van a nyugatról határoló szomszédnak a kerítése. Ez nem egy szokványos dolog, hát látszik, hogy nagyon spórosan mérték ki a templomnak a telkét, de az eredetileg a kitűzés idején ezt is lehet tudni, hogy sokkal nagyobb lett volna. Az történt ugyanis, hogy belemérték a mögötte lévő fundusnak, portának is nagy részét belemérték azzal, hogy legyen helye a templomnak, ha majd bővíteni kell. Na most ez nem történt meg. Miért nem? Azért lehet ezt tudni, hogy akkori ott lakó személy, az egy Franz Bauer nevezető, a Kubinyi família zsenére volt. Itt azért említem a Kubinyit, mert ez is a Vatai családba beházasodott családtag, de nem tudni, hogy nem találkoztam a nevével az írásokban, valószínűleg nem református ez a része a családnak. Tehát a más lakik ott, aztán utána egy bizonyos Lovics Mátyás, a família földmérője veszi meg, de akkor, amikor Maress Vencel, aki a építés lebonyolításával megvan bízva, tiltakozik, hogy a kerítését miért hozta ennyire ki, akkor ő azzal válaszol, hogy ő neki nincs örököse, és egy idő után ez úgyis a familiájé, illetve a eklézsiájé lesz, ez az egész fundus. Na most ez azért nem történt meg, mert az özvegy egyszerűen eladta, és a továbbiakban, és most megint itt jön, hogy nincs kihez fordulni, hogy hiába tiltakozik, már nem hallgat, nem talál meghallgatásra a tiltakozása. Tehát úgy telik el az egyházközség alapításától egy fél évszázad, hogy a Tomázi egyházközség, mint filia, az óbudai filiája működik. A Vattai Pál után Vattai György, aztán a telekiek átveszik ennek a papi jövedelemnek a biztosítását. És igazából Óbuda nem érdekelt abban, hogy a pomázi gyülekezet önállósodjon. Tehát hosszabb időn át ez az akadálya, hogy a pomáziak önállósodnának, de óbudaiak nem akarnak válni. Majd aztán egy kedvező pillanat, megint csak elkövetkezik, eljön az a kedvező pillanat, amikor az óbudai lelkész, a Dobos István, egy más gyülekezet, a kömlődi gyülekezet hívja meg papjának, megőrül ott a papi szék, és ezek után a pomáziak kapják, fogják magukat, és gyorsan papválasztó közgyűlést tartanak, és azt a Gőből Gáspárt választják meg, aki tanítóként akkor már, és mint segédpapként bizonyos kicsit már káplánni, tehát beosztott papi teendőket is ellát, és itt dolgozik. Göböl Gáspár lesz tehát az első lelkésze, persze az óbudaiak tiltakoznak, és hát két évig húzavona után mégiscsak az egyház megye úgy dönt, hogy a pomáziák már eléggé érettek a önállóságra, és megadják az önállósághoz a jogot. Hát van temetője, van iskolája, van papja is, tehát tulajdonképpen minden együtt volt ahhoz, hogy önálló testület legyen, vagy önálló egyházközség legyen. A nagyobbakat igyekszem lépni, Göböl Gáspár beteges volt, és 1864-ben meghalt. A utolsó időkben már működésének utolsó idejét beárnyékolták a betegségéből, tüdőbeteg volt, azt is lehet tudni, beárnyékolta ez a betegség. Rövid idő ideig Szántföldön látja el, ez az időszak, amikor az egyház megpróbálja az anyagi lehetőségét egy kicsit bővíteni, és szőlőtelepítésbe fog, amihez mint minden nagy dologhoz, így ehhez is, mindig adományok gyűjtése kell, mert hiszen a református egyház ma is az adományokból él, állami támogatást rendszereset nem kap a mai napig sem, hanem pályázatokon nyerhet ilyen-olyan támogatást. Tehát nagy az inség az anyagiak hiánya miatt, megpróbálkoznak szőlőtelepítéssel, de hát azon azért nincsen igazán Isten áldása, mert az 1874-ben úgy elveri a jég, mikor már éppen termőre fordulna, hogy utána két évig nem terem semmi. Egyébként időjárási anomáliákról is bőven esik szó, mert ez éppen a szőlőből borból való jövedelem lehetőségei miatt a Historia Domusba a lelkész rendre följegyzi. Tehát időjárás akkor is volt, május is, vagy akkor is volt. Ezzel tudnék dátumokat mondani, de nem érdemes, hogy hány árvíz volt, és volt olyan idő, amikor a dera úgy kiárult, hogy a református templomig ért a víz. Hát ez azért is volt, mert nem volt még a dera medre akkor úgy kibővítve. Én a következőben csak röviden említem azt az Eskovás Dánielt, akinek a sírja épp úgy, mint a Göbel Gáspáré, tehát az örök nyughelye a mi református temetőnkben van, és ma is ápoljuk a sírját is, nem csak az emlékét. De Eskovás Dániel 44 éven át volt a gyülekezet lelkésze. Na most ez az időszak nagyon precíz feljegyzéseket vezetett, nagyon sok érdekesség kiolvasható belőle, még egy időjárási anomália, hogy amikor a toronyba belecsapott a villám, és kigyulladt a torony, és zsindelytetős volt a református templom teteje, akkor ő volt az, fiatal lelkész volt akkor működésének elején volt 1876-ban, hogy ő ment föl, és csak utána merészkedtek az ácsok és a mesteremberek, és nem lévén más kéznél, hát tejjel oltotta, hogy ne terjedjen át a tűz a templom tetőzetére. Eskovás Dániel legnagyobb gondja az iskola volt, arra még visszatérek, hogy az iskola épülete, ugye az első, ez a Révész Optikának a mostani épülete, de a 1861 táján, 60 táján már nagy gondot jelentett, hogy olyan rossz állapotban van, hogy újat kéne építeni, de hát erre nincs anyagi lehetőség, és akkor úgy döntenek, hogy eladják inkább, és megveszik. Annak a Gőből Lászlónak, aki 48-as honvéd főhadnagyként a sírját március 15-ét nemzeti színű szalaggal szoktuk átkötni, tehát annak a Göböl Lászlónak, az Göböl Gáspárnak a családja, Göböl Gáspár és Göböl László meg az édesanyjuk együtt élt. Azt írja az írásban, azt található, hogy a Maress házzal átellenben. Hát ugye a Maress ház az a Koronka ház, inkább úgy ismerik, és itt a Fáy utcában megtalálható az az épület, amelyikbe a református iskola átköltözik. De annyira, hogy hát ez is egy régi épület, hogy ez meg már az 1800-as évek végére kerül olyan lepusztult állapotba, hogy az Eskovás Dánielnek legfőbb gondja, hogy hol helyezze el az iskolát, és hogyan folyjon ott tovább a tanítás. Majd 1901-ben épül az állami elemi iskola, és akkor a katolikusokkal együtt lemond a református iskola a saját iskolájáról, és csatlakozik az állami, ami most a Sasegyi iskola annak az épülete, 905-ben épült. Tehát itt ezek csak nagy vonalakban, most a következő lelkész, és a következő nagy esemény a világháború. Az első, a nagy háború, vagy első világháború. Hát ugye ennek számunkra fontos eseménye, hogy 1917-ben, tehát már a háború vége felé a hadügy lefoglalja a középső harangját a templomunknak, és azt elszállítják. Én általam olvasott írásokban nincsen arról szó, amit egyébként szájhagyományként terjedt, és így mesélték el, hogy akkor a falu apraja nagyja kísérte a harangot a állomásra, hiszen itt a hétállomáson kellett feladni. Erről nincsen említés, sokkal inkább a új harang öntésének és szentelésének az ideje, és én azt hiszem, hogy a kettő egyben mosódhatott, bár ugyanakkor a római katolikus templom harangját is elviszik, és lehet, hogy ott valóban pap és a katolikusok hada kísérte őket. Tehát a nagy esemény az a nagy háború, ami nagyon sok gonddal jár, az új lelkész, az Pacolai Péter, aki 30 éven át volt aztán a gyülekezet lelkésze, és Az első világháború után minden megtett annak érdekében, hogy itt az épületek akkor kellően megújuljanak tatarozásra, gyűjtések, ugye gyűjtések sokasága jön, hogy harangot is pótolni tudják. Tehát ez a nagy építkezéseknek az időszaka. Hát itt csak annyit említek, hogy akkor lesz például villámhárító. Akkor kerítik körül a templomot azért, hogy falopastok megakadályozása véget. De akkor vesznek elektromos részvényt is, és még a templomban nem vezetik be a villany, de már a parókiára igen. Tehát itt csak nagy vonalakban említem, hogy Pacolai Péter lelkészi működése alatt is megvan az a épületek javítása, tatarozása, az a gond, aminek most egy utolsó 10 éves korszakának a végén vagyunk, mert tulajdonképpen minden lelkésznek szembe kellett nézni ezzel a problémával. Na most említettem, hogy a harangot ugye lefoglalták, elvitték, de a harúgy akkor fizetett érte. Hát ha most azt mondom, hogy 906 koronát, ez nem jelent semmit, viszont az volt a bölcsesség, hogy a bankba egy külön betétbe helyezték el, ami, amikor a harang pótlására kerül a sor, abban a szerencsében részesült, hogy az inflációs szorzóval felszorozva már egy jelentősebb összeget tett ki. Magának a harangnak a pótlására harangércben lehetett támogatást jegyezni. A harangércnek 1926-27-ben 80 ezer korona volt 1 kilogramnak az ára. Persze ez inflációs pénz, ami hát nem tükrözi, nem is tudnám a mai értékét ennek megmondani. Minden esetre egy jelentős összeg, 150 kiló vagy 160 kilónyi harangérc támogatás gyűlt össze, amit aztán úgy forgattak be, hogy lévén, hogy megvolt a kép, a kisebb meg a nagy harangja megvolt, és hogy annak szép legyen az összhangja, a harangszó összhangja, ezért úgy döntöttek, hogy eladják a másik két harangot Szlezák Lászlója, aki annak az időnek a nagy harangdöntő mestere, eladják, és megpótolva a jegyzett összeg vagy harangérc értékével azt ebből pótolják a középső harangot. Na most, hát ez nekem egy nagy élmény volt azt elolvasni, a presbiteri jegyzőkönyvben le van írva, hogy milyen ünnepélyes keretek között hozták, amikor megérkezett a harang. A falu végén a falu apraja, nagyja várta a harangot. Talán a suhansz gyerekek, mint a karácsonyfa dísz, lógtak a fán, hogy lássák, hogy ki látja meg elsőnek, mert hiszen azt nem vasúton szállították, egészen biztos, hanem ilyen szekéren, de nem is akármilyen szekéren. Tehát az egy nagy-nagy ünnepsége volt a falunak, ahol együtt volt a falu apraja, nagyja, gyülekezetre való, különbségre való tekintet nélkül, hogy megünnepelje, hogy a református templomnak ugye néma volt egy darabig a tornya, hogy újra megszólalhasson a harang, és hát egy nagy ünnepség keretében egyik nap fölszentelték, a következő nap hálaadó istentisztelet volt, amelyikben már a templom tatarozásának a végét is, mint egy felszentelését is megünnepelték. És hát jó magyar szokás szerint, bár szerintem nem csak magyar szokás, hogy utána volt egy ünnepi díszebéd, amit az erdélyi család adott, 150 személyes díszebédet. Hát ezt az eseményt akartam még kiemelni, aztán az 1944-es, mennyi, hol tartunk időben, elmúlt egy óra?
Már nem.
Hogy én ebben az elkövetkező időben a Demeter József lelkipásztornak a működési idejét szeretném még kicsit jellemezni, mert hát ez volt egy óriási nagyváltás, hiszen az egyháznak, a vallásnak, az vagy a 20. század első felében megvolt a maga helye a falu életében. A református papoknak a pozíciója, maga a reform, tehát minden felekezetnek a papja hivatalból tagja volt a község, vezetőség előjáróságának. Na most hát ez volt egy nagy változás. Pacolai Péter 1944-ben halt meg éppen a háború végén, ebbe az időbe vitték el egyébként azt a harangot, amiről most az előbb itt szóltam, csak nem mondtam el azt a lényeget, még visszatérek, hogy a nagy harangot, az újonnan öntött nagy harangot, azt a hősök harangjának nevezték el, az első világháborúban meghalt pomázi reformátusok emlékére. A középső harang a béke harangja lett, annak azzal a felirattal, hogy a béke Istentől való. Hát erre nyugodtan mondhatjuk a háború meg az emberektől, mert hiszen ezt a középső harangot, a béke harangját vitték el a II. Világháború végén, 1944-ben, és akkor a kis harang, hogy azt a feliratot viseli, hogy a közösség adományaiból épült vagy készült 1928-ban. Na most az is ugye a harangokon mindig fel van tüntetve, hogy Pacolai Péter lelkészsége idején Erdélyi Károly énekvezér, ezt azért így kiemelem, mert nem csak ő, hanem egy korábbi református tanító, a László Lajos is magát, mint énekvezért és repkártot említi. Tehát az erdélyi család pedig 1902 óta, vagy 1903 óta, amikor ide került református tanítónak Erdély Károly, onnantól kezdve a mai napig viszi a kántorságot a református templomunkba. Az orgonistája pedig a templomunknak a Demeter József lelkipásztornak a fiatalabbik fia, Demeter Miklós. Demeter Józsefre kitérve, hogy egy új helyzettel találta magát szemben. Na most a közéletben a 40-es évek második felében még részt vett a közéletbe, mint a előjáróság tagja. Azután már pártok delegáltjaiként, Demeter József a kisgazdapárt delegáltjaként vállalt közéleti tevékenységet, azonban erre az időre esik a svábok kitelepítése, amit ő egy nagyon alapos, megfontolt, gyönyörű tanulmányba írta le az ellenvetéseit, amelyben leírja, hogy mindenfajta kollektív bűnösség és megkülönböztetés káros, tehát, és előre jövendőli, hogy ez itt nem fog megállni, és tudjuk jól, hogy az 50-es évek elején már így országon belül ment a lakossági csere és a kitelepítések, tehát egy nagyon bölcs, nagyon gyönyörű nyelven megfogalmazott tanulmány és beadványa tiltakozott a svábok kitelepítés ellen. Aztán 49-ben le is mondott a közéleti funkció, ami ugye tanácstagságot jelentett abban az időben, és akkor az 50-es években már az egyház egy olyan visszaszorított állapotban volt, hogy ennek a feladatnak kellett megfelelnie. Na most azért azt mondhatjuk, hogy a bajban azért az Isten mindig segít, és itt is van jó is, nem csak rossz, mert nagyon megnövekedett a reformátusoknak a száma a háború utáni időben, hiszen a svábok, tótok, áttelepített tótok, ugye is kitelepített svábok helyébe református magyarok érkeztek nagy számban az elcsatolt területekről, és a ország keleti részeiről, ahol ugye népesebb volt a református egyház. Olyannyira megnövekedettek a papi feladatok, hogy 5 prédikációt tartott vasárnaponként. Egyet Csobánkán, sorba veszem Csobánkán, Pomázon délelőtti és esti istentiszteletet, egyet Szent István telepen és egyet pedig Budakalászon. tehát ez nagyon megterhelő is volt, úgyhogy meg is romlott az egészsége. 1974-ben Gégevárkot állapítottak meg nála, ami valószínűleg összefüggött a papi mesterséggel, hogy, és 76-ban meghalt, de 74-ben egy kiváló pap vette át az ő helyét, de már helyettesítette is betegségét. Idején Szűcs Ferenc, professzor Szűcs Ferenc, most már nyugdíjas, emeritus professzor, a Károly Gáspár Egyetemnek a rektora volt, tehát tudós ember, tudós pap, úgy tudnám jellemezni, hogy tudós pap került a Demeter József helyére. A következő időben őt ugye elszólította, mert hiszen ő már akkor külsős professzora volt, etika tanára a budapesti teológiának, Szűcs Ferenc itteni működése alatt, hiszen Hegel bejárhatott az előadásaira, jól megközelíthető helyen volt, majd aztán 84-ben Pap László nagytiszteletűvé váltotta őt, és ő is haláláig ennek a gyülekezetnek volt a lelki pásztora. Hát az, hogy szerintem a jelenlévők mind emlékeznek rá, én most már őről úgy külön nem szólnék, hanem a beosztott lelkésze, a felesége Erzsike lett, Erzsike elvégezte a teológiát, és ő is pár éven keresztül a mostani esteres lelkészünk Nyila Zoltán előtt, ő volt a gyülekezet lelkésze. Na most Erzsikének és egyáltalán 90 utáni időnek megint csak a nagy építkezések jutottak, mert az Erzsike működése alatt a budakalászi reformátusok önállósodtak, azáltal, hogy templomot tudtak építeni, és húsvétkor letették az templom alapkövét, és október 31-én a reformáció emlékünnepén fölszentelték a templomukat. Saját papjuk lett önálló, addig társegyházközsége volt Omázak, a csobánkaiak ma is társegyházközség. Csobánkán a reformátusok számának növekedésére tudok egy példát mondani, hogy 45-ben 5, azaz 5 református élt Csobánkán, mert hiszen a svábok, tótok, római katolikusok, a szerbek meg görögkeletiek, a 52-ben pedig 120-an, mert elcsatolt részekről, Erdélyből többen települtek át, itt vannak közöttünk olyanok, akik többet is tudnának erről mondani, hogy ilyen dinamikusan nőtt, és akkor egy sváb, kitelepített sváb család házát igényelték ki, és ma is van imaházuk, és társ egyházközségek a Pomázival. Én a mondandóknak most már talán még néhány dolgot nem említettem. Az egyik az, hogy a református egyházközség fenntartásának egy azt említettem, hogy adományokba tartja fenn magát, de a 20. század elején több alapítvány is született, amit sajnos aztán a rákövetkező inflációs idők, meg a hadikölcsön, mert ugye hadikölcsönt az egyházközség is jegyzett, akkor azt még nem lehetett tudni, hogy az minden úszik, tehát hogy kik voltak az alapítványtevők. Elsőként említeném, ez még egy korábbi időre megy vissza, László Lajost, aki orgona alapítványt tett a saját tanítói fizetéséből, 50 forintot, az akkor forint volt, tett le azzal, hogy ebből majd ez gyarapodván orgonát vehet a gyülekezet. Na most ő nem érte meg, hamarabb meghalt, de 1898-ban a székesfehérvári orgona építő műhelyéből, szalai építő, gorgona építő műhelyéből orgonát kapott a gyülekezet. Akik toronyjárásra mennek, látni fogják, hogy tulajdonképp azon a karzaton nincsen igazán helye az orgonának, nagyon beszűkül ott, elveszi a teret, mert hiszen a református templomok eredetileg nem muzsikáló templomok voltak. Én most itt a Szűcs tiszteletesnek a legutóbbi előadásában hallottam, és elmondom, hogy vannak teológusok, akik úgy jellemzik, hogy a görög keleti, vagy hát a keleti egyház az éneklő egyház, nincs hangszer, ének szó van, méghozzá gyönyörű Gregoriának. A katolikus egyház muzsikáló egyház, gyönyörű orgonajáték és ilyen zenésmise, és a református egyház az beszélő egyház. Mert a központjába a szertartásnak a prédikáció, a szentbeszéd áll. Na most, ha már a szentbeszédnél tartunk, akkor, tehát hogy eredetileg a karzaton nem volt betervezve semmilyen hangszer. De ha a prédikációnál tartunk, akkor itt kell megegyeznem, hogy a mi református templomunk építészeti sajátosságot hozzítem. Én erre nem térnék ki, hát klasszicista stílusú, mint általában ezek a 19. század elején épült református templomok, de a jellegzetessége, hogy a szószéknek a hátlapjára egy bibliai idézetből való vers van felvésve, Eszhely Istenháza, Mennyország kapuja, ahol Szent nevének örök halleluja. Tehát ez nem egy szokványos dolog, de magából a szövegből is kitűnik, hogy régias a szöveg. Nem használ névelőt, nincs a, nincs az benne, de az akkor még úgy írták, hogy a és egy apostrófa jelezték az ének a helyét. Tehát itt nincs névelő, másképp használja a nagybetűket, az igekötőt az igével nem írja egybe, ez nem helyesírási hiba. Valaki kérdezte tőlem, hogy hát azért mégis, hogy van, hogy ott van helyesírási hiba van ebben a feliratban. Hát ez minimum a templom építésével egyidős, de inkább korábbi. Az én megfejtés, nem tudjuk honnan származik, csak azt tudjuk, hogy Verőcén is ugyanez a felirat, majdnem szó szerint ugyanez van. Igen, de megvan az összekötő személy a verőcei gyülekezet meg a pomázi között. Az a Szilvási Mihály, aki ide 1787-ben jött tanítónak, és említettem, hogy valószínű azzal a szándékkal, hogy talán pappá is választhatják, ami hát nem következett be, ő az összekötő személy. És én azt nagyon el tudnám hinni, hogy ez a felirat akkor már a régi református iskola termébe is bent lehetett, hiszen a nebulókat, a helytelenkedőket nem ártott figyelmeztetni arra, hogy ez hely Istenháza. Hát ez az én magyarázatom, erre tulajdonképpen nincs bizonyíték. Egyedül az, hogy foglalkoztam egy régi kézirattal, Maras Moritz naplója 10 éves volt 1841-ben, és ő írja a naplójába, hogy Verőcén járt, és ezen a helyen nagyatyám prédikált. Ezt is csak innen tudjuk. De aztán ez kikereshető volt a verőcei gyülekezet levéltárából. Tehát említettem, visszatérek az alapítványokra, hogy ez az orgona alapítvány, és így lett orgonája Pomáznak, hogy ennek a magját László Lajos tanító tette le az első 50 forintot erre a célra. Alapító, korábbi alapítvány, annak a Fáji Ignácnak az alapítványa, aki nem is ő, hanem az apja Fáji Rudolf tette azt az alapítványt, hogy a reformátusok meg az izraeliták itt fundust kapjanak, de ez még a 19. század legeleje. Majd ezt örökölte, mert maga a fundus vagy telek nem szállt az illető gyülekezetbe automatikusan, hanem azt megörökölte a fia, az volt Fáji Ignác, és akkor Fáji Ignác pedig, miután az izraeliták kivásárolták, mindegy, tehát volt 200 pengő, letéve annak a kamataiból alapítvány tesz, hogy a református iskola egy jó tanuló diákja kapjon jutalomkönyvet. Kikötése az volt, hogy mindegyikben legyen belőle, hogy Fáji Géza emlékére. Na most ez a Fáji Géza az ő 9 éves korában elhunyt gyermeke. És megvan a Battai temetőben, megvan a sírja. Még látható sírköve és síremléke látható is, mert a sportpálya felé menet éppen ott megyünk. a következő alapítvány, Mocsariné Fáji Mária alapítványa, aki ezzel a 1000 koronát tett le, azzal, hogy a kabataiból a legátust fizethessék, de van alapítványa Almási Balog Albinnak, aki nem itt élt Komázon, de a felesége itt élt, illetve ide házasodott, és a fiatalon elhunyt felesége meg a gyermekei itt vannak eltemetve, ma is megvan a séremléke, tehát tulajdonképpen a temetőnk bővelkedik jeles személyekben. Még néhányat említek, ha van még hozzá türelem, említek néhányat. Annak az Alföldi Andrásnak, aki világhírű ókor történész, az apja, Alföldi Antal, Csobánka és Fobász körorvosa volt a 19. század végén, a 20. század elején, és az ősírja is Alföldi Antalnak és feleségének itt van a sírja, ami református temetőnkben. A 48-as sírjaink is vannak, ott van a már korábban említettem Gögöl Lászlónak a síremléke, Mares Istvánról is, ugyanaz a Mares família, akik már Mares Vencernek a fia volt, akiről fennmaradt írások szerint közemberként, de 48-as, 49-es szabadságharcba harcolt, és ott van Takács Mihálynak is, aki intézője volt egy bizonyos Bárcai földesúr birtokának, Nógrád megyei birtokának a intézője volt az apja, és ezt úrvacsoroztókehely adomány is, és nagyon sok adomány, mert minden adakozásban benne van a család neve. Ennek a Takács Mihálynak nem egészen 20 éves korában vett részt a szabadságharcba, mint tűzmester, végig szolgálta, többször sebesült is. Tehát ilyen és ehhez hasonló nevezetes sírjaink vannak, de ott van a papjaink közül Göböl Gáspár, Pacolai Péter, Eskovács Dániel, aztán Demeter tiszteletes úrnak van családi kriptája és paplászlót is. Ebben a temetőben temettük el. A 7 meghalt, már nem élő lelkészünk közül 5-en itt van ebben a temetőben a sírja. Hogy kihagytam-e valamit, most már egy pillanat türelmet kérek, mert csak ilyen vázlat félét írtam. Az orgonát, a harangokat mondtam, és az Óbudai gyülekezetről is beszéltem. Itt a lelkészek, ja igen, a parókia épületéről esetleg még lehet valami kevesebb szólnom. Egyébként még érdekesség, hogy neves papja, Túros Péter, aki az első Isten tiszteletet tartotta, néhány éven át volt a Óbudai református egyházközségnek a lelkipásztora, aki innen aztán Fótra került, hát az egy nagyon nagy parókia és nagy hírű a Károlyi családnak, a szintén protestáns Károlyi családnak a támogatást élvezte, és ő a Martinovics összeesküvés miatt perbe fogták. Végül ki tudta magát menteni belőle, és akkor el kellett búcsúzni egy időre a papi hivatástól. Akkor Rádai Gedeonnak és annak a Teleki Józsefnek, Lóf Teleki Józsefnek a segítségével sikerült ebből a helyzetéből kimenekülni, aki hát Tomás másik földesura. Nem említettem a Teleki családot, de ugyanolyan jó kapcsolat van végig a Teleki családdal. Csupán egy ilyen átmeneti időszak van, amíg a Tartai család, lehet azt mondani, hogy hanyatlik, és fokozatosan átveszi a Teleki család a Vattaiaknak a szerepét. Ez azért is van így, mert Teleki József, Lóf Teleki József nagyon kevés időt töltött itt Pomázon. Van ugyan egy olyan legenda, hogy a történelmi munkát a Hunyadiak koráról itt írta volna, ez azonban nagyon kevéssé hihető, mert a kastély abban az állapotában lakásra nem alkalmas. Az is tudott dolog, hogy az intézői lakásban volt egy külön lakosztály föntartva a grófnak látogatása idején, és arra is van adat, hogy ha intézni valója volt, este jött, másnap reggel ment. Egyszerű az oka, hiszen ő nagy reformkori politikus, aki minden energiájával a Magyar Tudományos Akadémia megalapításán fáradozik. Fáj Ignác is, de még a Jordán István is adományozott egyébként az akadémia számára. Az alapítványok között Jordán István nem említettem, de nagy kár lett volna, ha nem mondanám, mert nem tudom, hogy ki tudja, hogy az ő hagyatékából vették a szentendrei reformátusok a templomukat. Ennek ugyanis az a magyarázata, Jordán István utód nélkül halt meg. Ha most azt tudom, hogy a Beniszki úti német nemzetiségi iskola, annak az kicsit archaikus épülete, azt ő építette a 18.-19. század közepét. Erre térképes bizonyíték van, hogy ez a 19. század közepén épült eklektikus stílusban. Majd aztán az ő halálával a református egyházközségnek lévőnek tagja teljes vagyonát a református közalapra hagyta, ami egy országos szervezete volt a reformátusoknak, és benne kedvezményezettként a szentendreieket is, mint aki nyelvi és vallási kisebbségben élő egyházközség említi. Abban az időben a szentendrei egyházközség is a Pomázinak volt a filiája. Na most ekkor azután hát volt itt némi húzavona, mert igazából nem úgy használta fel a református közalap, ahogy a végrendeletben ez benne van, de hát ez egy jogász meg tudta támadni, hogy úgy mondjam, ezt a felhasználást tudja. 1910-es évek elején vettek ők meg ebből a Jordán hagyatékból egy elhagyott, kiüresedett szerb templomot, és ma is az a szentendrei reformátusoknak a temploma. Azt nézem meg, hogy kihagytam-e még valakit. Ja igen, az alapítók közül Slakta Adolf nevét tudom említeni, a jószág kormányzója volt a teleki birtoknak. Ő is 1000 korona alapot, azzal, hogy ennek, ahogy ne költsék el, maradjon meg a tőke, és ennek a kamataiból gondozzák. A gyerektelen házaspár volt Slakta Adolf és Sluga Natália, város Sluga Natália volt az ő felesége. Tehát ezek a legfontosabb alapítványok. Van még egy Rödgézaféle alapítvány is, amit azért olyan nagyon nem lehetett kibogozni, de ez is ez egy iskola javára szóló alapítvány, és Almási Balog Albin, akit említettem, hogy aki felesége révén kötődött Pomászhoz, de azért most csak érdekesség kedvén, hogy Almási Balog Pál volt Széchenyinek és Kossuthnak a orvosa. Tehát nem tudtuk megállapítani, hogy milyen rokoni kapcsolatban vannak, de a rokonság, mint hogy Almási, ez, hogy honnan származik a Fertő Almási, erre utaló előnév, ez biztosan, egészen biztos. Én a továbbiakban most annyit az új dolgok közül csak azt említeném, hogy nem említettem, hogy újságunk van, és itt kiváló szerkesztője. Ebben a 10 esztendőben is nagyon sok dolog történt, de ezt a jelenlegők mind tudják, és a Pap László tiszteletes úr működése alatt két dolog, hogy a megalakult a kórus Ásztai Katinak a vezetésével, és azóta is megvan, és az erdélyi kapcsolatokat említeném, hogy rendszeres kapcsolatot táplál, nyárát karácsonnyal itt is volt a tegnapi Isten tiszteleten a lelkésze, Maros-Szentgyörgyiekkel és a zilahiakkal, ezek újdonságként, de nagyon sok kis csoportra van, és a jelenlevők ezt mind tudják, erről már nem térnék. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattam.